Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, ez a Családi Hit, az Inforádió családi magazinja. Mai műsorunkban az apaságról lesz szó, a témáról két hölgy szakembert hallhatnak. A család és az apaság jó befektetés, állítja Engler Ágnes, a Debreceni Egyetem adjunktusa. A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom önkéntese úgy véli, a családi életre nevelés témakörét tananyagként kellene integrálni az oktatási rendszerbe. Sánt András interjúja.
Hazai és nemzetközi kutatási eredmények is egyértelműen bizonyítják azt, hogy azok a férfiak, akik kiegyensúlyozott párkapcsolatban élnek, illetve jó kapcsolatot ápolnak a gyermekeikkel, sokkal nagyobb eséllyel élik meg a mostani statisztikai adatok szerinti átlag életkort. Tehát ez az esély egészen a négyszeresére növekedik, ezt Kopmária kutatásai adataiból tudjuk pontosan, illetve hogyha jó partnerkapcsolatban él a férfi, akkor pedig ötszörös nagyobb valószínűséggel éri meg ezt a korhatárt. Nem csak az élettartam növekedésére van jó hatással, hanem az életminőségre is, hiszen akiket boldog családi légkör vesz körbe, azoknak a mentális, fizikai egészsége is sokkal jobbnak mondható.
Tehát ilyen hozadékai vannak, hogyha üzleti szemlélettel nézzük az apaságnak.
Így van. Ez a befektetés szó egy kicsit talán zavaró lehet, és hogyha a közgazdaságtani szempontból nézzük, ha már én nem vagyok közgazdász, de ott használjuk többnyire a befektetés megtérülési elméleteket, és a közgazdaságtannak is van egy modellje, sőt kettő, ami a gyerekvállalási motivációval függ össze, és az egyik modell azt mondja, hogy a gyermek lényegében egy befektetés, hiszen jól tudjuk azt, hogy amikor gyermeket nevelünk, nagyon sok mindent beleinvestálunk ebbe az időszakba, nem csak pénzt, hanem időt, energiát szánunk erre, és ennek az úgynevezett megtérülési formáit majd időskorban várjuk vissza, amikor elgyengülünk, fizikai erőnk megfogy, és szükségünk van arra, hogy a gyermekeink támogassanak. Azonban nem kell az apáknak sem arra várni, hogy megöregedjenek, és akkor arassák le ezeket a hozamokat, hanem bizony már menet közben is nagyon sokat kaphatnak vissza azáltal, hogy ők apává váltak. A másik modell egyébként azt mondja, hogy értékként tekint a gyermekre, és ez is abszolút igaz a mai magyar társadalomban. Erre is láttunk számos kutatási példát, hogy a gyermek mint érték jelenik meg a közgondolkodásban. Az emberek többsége családcentrikus, elfogadja a gyermek érkezését, vágyik gyermekre, sőt a társadalom tagjai sokkal több gyermekre vágynak, mint végül akik megszületnek. Ezért is jött létre egyébként ez a mozgalom, és ezért az ajánlsza, hogy a kívánt gyermekek megszülethessenek.
Érdekelne, hogy az apák lassabban válnak apává, mint az anyák, akik ráadásul ugye a várandóságot tekintve nem csak azt, persze jóval előbb együtt vannak már a gyermekükkel, lélekben, testileg.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Nőknél is szokták azt mondani, hogy a biológiai anyává válás nem feltétlenül esik egybe a gyermek megszületésével és a lelki anyává válással. Sokan beszámolnak arról, hogy akár a második, harmadik gyerek megszületése után váltak igazán anyákká. Férfiaknak természetesen az még egy bonyolultabb folyamat is lehet. Én úgy gondolom, hogy ha a férfi minél korábban bevonódik ebbe a folyamatba, annál nagyobb eséllyel alakul ki ez a bizonyos apai identitás az ő életében, és ez éppen ezért volt nagyon fontos például az, amikor a szülőszobákat megnyitották a férfiak előtt, hogy azok az apák, akik szerettek volna, tehát hangsúlyozom, hogy nem kényszerben, nem szerettek volna részesei lenni ennek az eseménynek, azok azzá lehettek, de nagyon sokszor olvasható, hallható az is, hogy azok az apukák, akik már a várandóság ideje aktívan ott voltak, támogatták az édesanyát, akár ha másképp nem simogatták a hasát, dandúloltak a gyerekeknek, már ez is ezt a bizonyos identitás kialakulását segíti.
Változik az idők során az apa szerep jelentőség az apák számára? Mert mintha a 20. században az apák kevésbé vették volna ki a részüket a gyermeknevelésből, és mintha kevésbé is aggodalmaskodtak volna, hogy jó apák vagy sem.
Igen, ez mind a két nem esetében egyébként egy érdekes kérdés, hogy mennyiben változtak meg a férfi és női hagyományosnak tekinthető szerepek. Ez természetesen mindig függ az adott társadalomtól, a kultúrától, a gazdasági beágyazódásától, ennek a szülői szerepévállásnak és annak a gyakorlásában feltett kérdésekre. Ugye itt hát gondolhatunk a kétkeresős családmodell megjelenésére, ami például őket kimozdította a hagyományosnak tekinthető feleség és anya és háziasszony szerepéből, és kénytelenek lettek maguk is részt vállalni ebben. Vagy ide sorolható az, amikor elkezdték a magasabb fokú tanulmányaikat, ebbe kapcsoltak például a felsőfokú képzésbe, és ezzel megnyúlt a tanulási idejük, egyre képzettebbek a nők, egyre magasabb pozíciókat is akár betölthetnek, tehát a nőknél is látunk egyfajta elférfiasodást, ha talán lehet így mondani, ugyanakkor a férfiaknál is megjelentek azok a törekvések, igények, vagy talán ezzel együtt ez egy hozadék is volt, hogy ők pedig nagyobb szerepet vállalnak a gyermekgondozásban, vagy az otthoni teendőkben. Tehát én úgy gondolom, hogy ez akkor szerencsés, hogyha ez az egyensúlyi állapot mindig létrejön. A családnak is vannak különböző életciklusai, amikor az egyik félnek kell több szerepet vállalni oda-haza, vagy éppen a külvilágban is fordítva, és hogyha ez harmonikusan működtethető a családon belül, akkor ezek a szerep elmozdulások is inkább előnyé válnak, mint hátránya.
És mit mond az aggodalmaskodásról? Ugye a gyermekközpontú világban tényleg, csak hogyha a környezetünkbe körülnézünk, nagyon sok aggódó szülőt látunk. Kételyekkel teli, hogy jók vagyunk-e?
Ezt csak megerősíteni tudom, sőt, sok esetben éppen ez az aggódás tartja távol akár a fiatalokat a gyermekvállalástól, hogyan fogom felnevelni, miből fogom felnevelni. Rossz mintát láttam otthon, vagy egyáltalán nem láttam például apa mintát, vagy hogyha már meglévő szülőket nézünk, akkor ugyancsak az aggodalmak internetet bújják a fiatal szülők, hogy mindent jól csinálnak-e. Korábbra tekintve, amikor még a több generációs együttélést figyeljük például, ott egyértelmű volt, hogy ezeket a szerepeket ellesték már gyerekkortól kezdve, a gyerekek is belenőttek ezeket a mintákat látva, ma már erről nem beszélhetünk, tehát ez a magánéleti betanulási időszak úgymond ez kiesett, és ezt igazából az oktatás sem hivatott pótolni, de én úgy gondolom, és erről egyre erősebben meg vagyok győződve, hogy az iskolában nagyon-nagyon sok mindent tanulunk, amit később elfelejtjük, vagy nem vesszük használni, de éppen a családban betöltött szerepeink, feladataink, a gondoskodás, a nevelés, a gyermekeknek átadott értékek mintázatai, ezekről nagyon keveset hallunk az iskolai oktatásban, és a három királyfi, három királynő mozgalom erre is nagy hangsúlyt helyez, hogy a családi életre nevelés valamiképpen bekerüljön az oktatás világába, hanem is önálló tantárként, de erre is voltak egyébként már kísérletek és lehetőség is van rá, hanem különböző tantárgyakban elültetve, készítve ezzel a fiatalokat a szülői szerepekre, illetve a férfi és női szerepekre.
Na most napjainkban egyre több a szétforgácsolódott család, a mozaik család. Az ilyen családokban is létezhet jó apaság?
Igen, ez nagy részt a szülőkön múlik. A válás az lényegében talán mondható azt, hogy még jobban megvisel a gyerekeket, mint egy haláleset a családban. Ezt nem én mondom, hanem ehhez értő szakemberek állítják. Tehát a válás mindenki számára egy óriási traumát jelent, és hogyha a szülői pár meg tudja azt tenni, hogy a családi fészek szétesése után mégis úgy fordul a gyermek felé, mint apa és anya, akik habár már nincsenek egy családon belül, de mégis apák és anyák maradtak, és félre tudják tenni lehetőség szerint a feszültségeket, nézeteltéréseket, és betölti továbbra is az aktív szülői szerepeiket, akkor nagyon sokat tehetnek a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődéséért. Nemrégen zártunk egy kutatást a Család és Ifjúsági Intézettel, és azt figyeltük meg, hogy hogyan hat a válás a gyermekekre különböző életkorban, az óvodáskortól egészen a középiskoláig, és bizony magatartási zavarokban is jelentkezik, például óvodáskorban, ahol még igazából fel sem fogják, hogy mi történik körülöttük. Nagyon sok gyermek agresszívvá válik, vagy éppen befelé fordulóvá válik, és eldülőkorban ez még erőteljesebben mutatkozik, ez a magatartásbeli viselkedési zavar, de ugyanúgy a tanulmányi eredményekben is nagyon könnyen nagyfokú visszaesés tapasztalható, hiszen gyermekeknek az a biztos stabil háttér tűnt el, ami eddig adott volt.
Összefoglalva kimondhatjuk tehát akár azt is, hogy társadalmi szinten fontos kérdés a jó apaság?
Így van, nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen sokszor elmondjuk, hogy a család a társadalom legkisebb egysége, és nagyon fontos, hogy ez a legkisebb egység egészségesen működjön, és nagyon fontos az apák szerepe. Az anyákra is természetesen oda kell figyelni, és az elmúlt 20 év én úgy gondolom, hogy kitermelte alaposan ezt az odafigyelést, mindenféle szakirodalmi szakember és egyéb segítséggel, és ahogy fogalmazott az egyik előadó a konferencián, hogy csendes apa forradalom zajlik az elmúlt évtizedekben Magyarországon is, ami azt jelenti, hogy az apák is egyre inkább igénylik azt, hogy bevonódjanak a gyermek körüli teendőbe. Ha csak egy személyes példát mondhatok, nekem az első utolsó gyermekem között közel 10 év van, és láttam azt a változást, hogy mennyivel több apuka jelenik meg a játszótéren, mennyivel több apuka vissza az apadába reggelenként a gyerekeket, mint akár 10 évvel ezelőtt.
Az elmúlt percekben Engler Ágnest, a Debreceni Egyetem adjunktusát, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom önkéntesét hallották. Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja még nem ért véget, nem sokára a rövid hírek után folytatódik a magazin műsor.